Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Mai vendégem Áder András, a Vasas FC videóelemzője. Szia, üdvözöllek a stúdióban.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Elrajtolt az NB2, ez lesz a fő csapás irányunk, hiszen beindul akkor itt a koronavírus járvány miatt. Ha jól számoltam, legalább 4 hónapja nem játszottak NB2-es mérkőzést, és most a hétvégén indult újra a szezon, vagyis indult el az új szezon, ugyebár úgy lett lezárva az előző, hogy az akkori állás szerint befagyasztották a tabellát. Ennek köszönhető például, hogy a Vasas nem jutott fel, mert hát még a pályán papíron kivívhatták volna a lehetőséget erre. A Vasasról külön is értekezni fogunk, ugye a személyes érintettséged miatt. De milyen volt itt az első forduló, hogyan látod? A esélyesek mennyire tudtak papírforma győzelmeket aratni, mennyire volt nagyon szezon eleji a forma, hogyha fogalmazhatunk így, bár most ez a szezon eleji kifejezés így teljesen más megvilágítást is nyer, mert tényleg nagyon régóta nem játszottak a csapatok. Hogyan értékelnéd az első fordulót?
Nehéz azért így az első fordulót, úgyhogy nem láttam természetesen az összes meccset, de ugye a Vasas Kazinc Barcika döntetlen, talán a legnagyobb meglepetés, akár mondjuk a mutatott játékunk miatt is mondhatom ezt, de engem személy szerint ugyanúgy meglepett az, hogy a Szeged kikapott otthon a Békés Csabától, illetve hát néztem a Debrecen mérkőzést is előtte, hogy ők tudtak egy pontrugás utáni góllal nyerni, de ott is egy kicsit meddő mezőny fölény volt, talán a Debrecennek több helyzete volt, mint a Vasasnak, de mondhatjuk azt, hogy azért látszik ez a szezon elejé forma. A Debrecen azért ebből a szempontból egy igencsak fura helyzetben van, hiszen ők nagyon komoly ritmusban játszottak még ugye az NB1-ben, tehát nagyon-nagyon kevés idejük volt, ahhoz viszonyítva főleg, hogy a többi NB2-es csapat meg hát pihenésre kényszerül.
Ez nem tudom, hogy inkább előny vagy hátrány. Talán ugye játékban voltak jobban, de kevesebbet pihentek nyilvánvalóan.
Igen, meg a Debrecen nagyjából egybe is maradt, illetve akiket igazoltak, akár Tisler, akár Port Patrick, NB1-es csapatból jött, tehát nem olyan játékosok, akik 4 hónapig kvázi padozni kényszerültek, illetve pihenni kényszerültek. Egy meccs alapján, vagy egy forduló alapján amúgy se szerettek semmilyen hosszabb távú következtetést levonni, de látszik az, hogy például akár a kiletogató nézőszám is engem érdekelt, ki voltak már éhezve szerintem az NB2-es nézők is a focira.
Mindjárt erről beszélünk, meg egy kicsit össze fogjuk hasonlítani az első osztályt a másodosztállyal, erősség szempontjából, vagy színvonal, várható színvonal szempontjából. Kicsit még itt az NB2-ről, a legtöbb elemzés arról szólt, hogy a Debrecen és a Vasas emelkedik ki pénzügyi lehetőségek terén is, illetve játékos anyag terén is. Na most azért a Vasas nem tudta hozni a papírformát az első fordulóban, de hát nagyon hosszú a szezon. Ezt aláírod egyébként, hogy ez a két csapat pályázik legnagyobb eséllyel akkor a feljutásra?
Ezt szerintem mindenki aláírja, nehéz ezzel vitatkozni is, meg akár mondjuk érvelgetni. Ennyire talán nem volt kimagasló mondjuk az előző szezonban az MTK és a Vasas esélye az NB2-ben, vagy esélyessége. Ugye csonka szezon lett végül, de mégis ott sem tudott vázi a Vasas élni ezzel, ha bár igen, ez szívfájdalom a klubnál, hogy azért erre kvázi a lehetőség végül nem adott meg, de ott is a Budafok azért meglepetést tudott okozni. Egy szezonnal előbb azért a Kaposvár feljutásra sem számítottak, tehát nem olyan egyszerű azért ezt kvázi ezt a papírformát mindig pályán is bebizonyítani, illetve megmutatni, hogy te vagy az esélyes.
A büdzsé tekintetében tényleg kiemelkedik messze ez a két csapat. Azért is kérdezem, mert ugye vannak itt olyan patinás nagymúltú klubok, mint például a Szombathely, amely, hogyha tényleg ne is menjünk messzebb a haladástól, amely nagyon komoly pénzügyi nehézségekkel nézett szembe, és gyakorlatilag amikor kiestek tavaly előtt az NB1-ből, akkor már teljesen egy pénzügyileg szétzilálódott klubról volt szó.
Talán most ez az a szezon, ahol Vasas, Debrecen is kimagaslik, de a nagy múltú kluboknál is elindult valami, Nyíregyházán is, azt mondom, hogy új szakmai stábban, ott is azért lehetőség vagy adott van, hogy a kereti rúgjában még egy erős NB2-es várat föl lehessen építeni. Én a Szegedet is figyelem, már csak azért ismerők adják a Vasasnak az ellenfelet, tehát minden meccsüket azért végig kell néznem majd, de ott is egy fantasztikus stadion van, sok néző, ott is lehet szerintem új szakmai stábban ott is, tehát ott lehet jó focit, eddig az volt talán a legnagyobb probléma Szegeden, hogy több pillér volt, nem volt egy egységes szegedi, akár utánpótlás, akár csapat, illetve amit említett, igen, Szombathely haladás is szerintem most össze tudják úgy fogni, akkor érdekes, vagy veszélyesek lehetnek, Győrbe is vannak szerintem lehetőségek arra, bár ott nagyon megváltozott a keretösszetétel, illetve hát átalakult a csapat is.
Igen, de... Győr a Péccsel együtt esett ki gyakorlatilag egy évben, amikor nem kaptak licenszet az első osztályba.
Igen, igen, és ha jól tudom, akkor a harmadik fordulóban lesz majd Pécs-Győr. Szerintem a Pécsnek azért kell még egy kis idő, tehát engem nagyon-nagyon meglepne, hogy mondjuk ők egy osztályt ugorva, vagy hát pontosabban két év alatt két osztályt tudnának ugrani, de mondjuk az első meccsen az, hogy egy fél idő alatt rúgtak egy négyest a Dorognak, az azért az mondjuk így egy erődemonstrálás volt.
Hogyha összemérjük az első osztály alsó felében lévő csapatokkal, akkor mondtad, hogy a Budafok óriási meglepetésre fel tudott jutni az első osztályba, azért a Budafok büdzséje mennyire mérhető össze egyébként az MB2 élcsapatainak büdzséjével?
Hát nehéz, mert azért nem vagyok tisztában más csapatok büdzséjével.
Csak arra akarok kiukadni, hogy ez egy ilyen nagyon durva meglepetésnek számít, nem? Hazai foci szinten.
Igen, most így gondolkoztam azért, hogy melyik volt az a, mondjuk így, hogy nemzetközi bajnokság, ahol még lehet ilyen nagy meglepetésről, akár feljutás esetén beszélni. A Premier League-be is egy Leeds, nagyon-nagyon sok, azt hiszem 16 év után jutottak vissza a Premier League-be. Tehát nem olyan egyszerű az, hogy egy nagy múltú csapat, vagy esetleg kiesel, és utána az egészet újra építeni. A tévés pénzek is nagyon-nagyon eltérőek az első másodosztályban, akár Magyarországon, akár külföldön, ami a magyar gazdasági modellben is nagy százalék, Angliában is ez van, és szerintem eddig ugye az volt az érvelés, hogy a 12 csapat azért 12 csapatos a magyar első osztály, mert annyira van kvázi keret. Most én azt látom, hogy talán, ha nem is ebbe a szezonban, de egy 5-6 éven belül lehet, hogy megéri kvázi a magyar foci arra, hogy ne csak 12 legyen gazdaságilag stabil, mert sajnos, hogyha visszatekintünk, azért voltak olyan klubok az elmúlt 10 évben, hát nem mondom, hogy minden szezonban, de elég sok. Akár mondjuk az Egerről gondolva, akár most ugye a Balmazújvárosban is változások vannak, tehát hogy az azért szerintem elvárható, vagy az komoly célja lehet az MLS-nek, hogy azért ne legyenek pénzügyi problémák, és az első, sem már a másodosztályban.
Ja, már itt pénzügyekről beszélgetünk, egy hónappal ezelőtt volt hír, ugye jellemző, hogy sporthír, de nálunk is a gazdasági hír összefoglalóban egy hírműsorokban szerepelt, de a debreceni modellről van szó, az önkormányzat vette át hosszú évek után Szima Gábortól a csapat kezelését. Ez mennyire jellemző az MB2-ben, hogy igazából önkormányzati fenntartású csapatokról van szó, vagy... Vannak azért magán befektetők, bár aki követi a futballt, és például pont a reggeli órákban olvastam a Paks tulajdonosával egy interjút, ő mondta, hogy azért nem nagyon szoktak sorjázni a befektetők a hazai klubok házatáján.
Így részben igen, tehát a Szima Gábor már hosszú ideje, vagy mondjuk így többször nyilatkozta korábban, hogy ha jön egy befektető, gyerekek, mindenkinek elmondta, hogy akár hajlandó mondjuk itt tárgyalóasztalhoz ülni, ott sem sorjáztak valószínűleg. Arra kíváncsi lennék, hogy milyen hosszú tárgyalás, kvázi sorozat előzte meg ezt a tulajdonos váltást. Valóban nem a mondjuk így a legáltalánosabb ez a konstrukció, de szerintem működőképes lehet. Debrecenben akár mondjuk, hogyha csak a stadion kihasználtságot nézzük, nekem azért szívfájdalmam volt, hogy egy 20 ezeres stadionban nem mindig voltak annyian, mint korábban mondjuk a debreceni aranykorszakban egy sokkal mondjuk így visszamorodottabb stadionban, tehát ott akár egyéb mondjuk így fesztiválokra, vagy bármilyen más eseményre lehet használni a stadiont, de az, hogy piaci alapon működjön egy klub, arra szerintem még azért az MB2-es csapatok biztosan nincsenek készen, semmilyen tulajdonosi rendszerrel.
Egyébként a vírus ebben a tekintetben szerinted hozhat valamiféle változást? Tehát most még jobban a befektetők kedve esetleg így megcsappanhat? Tehát lehet, hogy kevésbé fognak nagy pénzek befolyni a sportvilágába, a sportszponzoráció címszó alatt?
Mindig az adott szituációt kell megnézni, tehát hogyha van valakinek jön egy lehetőség, aki mondjuk viszonylag jó áron tud megvenni egy patinás klubot, tehát mindig egy nagy múltú klubból azért sokkal-sokkal egyszerűbb kvázi újra egy sikerkorszakot létrehozni vagy kreálni, mint egy kvázi kisebb múltú klubból. Ez nemzetközi szinten is így van. Ha megnézzük, akár mondjuk egy, most nagyot mondok, egy Manchester City-t, óriási lehetőségei vannak ugye a nemzetközi szinten, illetve hát ugye a Premier League-ben, de mégis akár mondjuk a nézőszám, akár a Facebook lájkolók, a szurkolói bázis nagyon-nagyon nehéz így kvázi a, hát nem mondom, hogy a semmiből, de akár a városi riválishoz összehasonlítani. Sir Alex Fergusonnak volt korábban egy nyilatkozata még, hogy ugye történelmet nem lehet pénzen venni, és azért ebben azért szerintem nagy bölcsesség van. Most kicsit azért elrugaszkodott a párhuzam az MB2-vel, de azért mondtam, hogy mondjuk Győröt, akár Pécsen, Szombathelyen sokkal egyszerűbb akár új tulajdonos vezetése, vagy új csapattal ismét egy sikeres időszakot létrehozni.
Na, említetted itt az interjú elején a nézőszámokat, és nagyon kíváncsi lennék ezekre, hiszen elég sok cikket lehetett azzal kapcsolatban olvasni, hogy az MB2 és az MB1 közötti olló idén eléggé szűkös lesz. Most vegyük le az MB1-ből a tetejét, tehát a Ferencváros, Molfehérvár nyilvánvalóan teljes mértékben kilóg a magyar mezőnyből, de úgy a középmezőny, az MB1 középmezőny és az MB2 teteje, felső része nagyon közel vannak egymáshoz. Hogyha csak a nézőszámokat figyeljük, akkor nagyjából elképzelhető, hogy idén látogatottabbak lesznek az MB2-es stadionok, mint az NB1-esek, és tényleg vegyük le akkor mondjuk a Grupama Arénát.
Ja, tehát gazdaságilag a Ferencvár és a Molfehérvár FC azért tényleg kilóg, tehát főleg az elmúlt időszakban, amihez hozzájárult az is, hogy mind a két csapat bejutott egy Európa Liga csoportkörbe, ráadásul jól szerepeltek, tehát azért azok komoly pénzek legalább egy 30%-kal meg tudja dobni a költségvetésedet, és hogyha hosszabb távon ennek ugye jó befektetési alapot tudsz nyújtani, akkor még inkább ez egy siker időszak lehet. Ha megnézzük a hazai nézőszámokat, akkor a Molfehérvár csak az ötödik volt az NB1 előző szezonjában. A Ferencváros hazai meccsé mindig látszik a görbe, hogy ott kimagasló. Tehát ott átlagban 900, több mint 9000-en voltak a Grupamában, de nem mindegy, hogy mondjuk egy Ferencváros Újpest van, vagy egy Ferencváros akár Budafok. Tehát, hogy nehéz azért ezekből átlagot vonni. Az NB2-ben azért szerintem az is lehetővé teszi, hogy tényleg ott is már milyen stadionok vannak NB2-ben, és szerintem tényleg a Szeged például egy jó példa lehet, ahol sokáig MB3-as foci volt, most ott is egy jó konstrukció volt, és Szegeden most több mint 4000 ember kint volt tegnap, akár Debrecen például most 5000, több mint 5100 néző volt kint a Budaörs ellen, hozzátéve, hogy Debrecenben tavaly nem volt az átlag nézőszám NB1-ben ennyi, tehát ott 2300 volt az átlag hazai meccseken, tehát ehhez képest nagyon jó szám. Ki voltak ott is szerintem nézők éhezve, nem tudom, hogy milyen kampány volt, hogy jöjjenek a nézők, de most már valóban lehet azt mondani, hogy nehéz ennyire nagy ollót felfedezni, de fordulóra ez változik, mondom, nem mindegy, hogy a Ferencváros vagy MB2 mondjuk egy Debrecen otthon játszik, vagy idegenben.
És hát valószínűleg mondhatjuk, hogy az egyik legerősebb MB2-es szezon elé nézünk, hogy látjuk, figyeljük az eseményeket. Kicsit az érdekelne, hogy hogyan telt az elmúlt pár hónap a Vasas házatáján, tehát például az átigazolási piac, az hogyan fog kinézni, vagy átigazolási időszak hogyan fog kinézni, mennyire volt ebben a karantén időszakban feszített a tempó, abból a szempontból, hogy figyeltétek a játékosokat, kikkel lehet erősíteni, egyáltalán lesznek-e nagy játékos mozgások szerinted idén a piacon?
A téli átigazolási időszakra gondolsz?
Igen, már a télire előkészítve. Ugye, és illetve a nyári visszatekintve, hogy kiket sikerült szerezni az új szezonra.
Az, hogy mi vagy én, hogy dolgoztam, az ugye kvázi az egyéne válgatja. Nekem szerencsére eléggé sokrétű a munkám, tehát mindig van azért mit csinálni. Ugye az a szabály, hogy kvázi tárgyalás csak akkor kezdhet egy klub és egy játékos, hogyha fél év múlva legkésőbb lejár a játékosnak a szerződése, ezt azért illik és szokás betartani. Azt, hogy most a piacon az NB1-es, NB2-es mezőny szerintem nagyjából mindenki elég jól ismeri, tehát új játékosokat azért nehéz mondjuk így leakasztani a falról, így csúnyán mondva, de én próbáltam határon túl is nézelődni, hogy milyen lehetőségek vannak, fiatal bajnokságokat is azért néztük utánpótlás szinten, hogy akár hosszabb távon gondolkodva egy 2003-as fiú is most, hogyha fölépíted, akkor akár lehet erősség, hiányposztokban gondolkodtunk, akár megnézzük, hogy az akadémián van esetleg hiányposztra a játékos, aki pár év múlva segíthet. Szerintem azért a legtöbb klubnál ebből a szempontból aktívan telt ez az időszak is. NBA-ben ugye mérkőzések voltak emellett. Most azért komoly változások voltak az NB2-t, nézzük, mondom, Győrbe például nagyon átalakult a csapat. Debrecenben azért kevésbé, ott jól sikerült nagyjából összetartani, vagy együtt tartani a brigádot. A téli átigazolási időszak akár utánpótlás szinten, akár felnőtt szinten is azért más. Utánpótlás szinten ugye az a szabály, hogy téli átigazolási időszakban csak akkor lehet igazolni játékos, hogyha az átadó vagy eladó klub is rábólint, hogyha nyári időszakban van egy hónap, akkor hogyha a a 100%-os összeget kifizeti a klub, akkor igazából csak a játékosra kell játékos megegyezni. Tehát ott az egy könnyebb időszak. Amúgy is az utánpótlás szinten télen nehezebb igazolni, iskolaváltásba kell gondolni, azért ott ez egy, ha nincs is költözés, de egy hosszabb, illetve hát mondjuk így, hogy több tényezős történet lehet.
De akkor annyira nincs olyan a képben, hogy mivel mondjuk nem futott be annyi jogdíjbevétel, vagy nem tudom pontosan, emiatt vissza kell majd fogni a költéseket új játékosokra.
Több helyen azért szerintem ez befolyásolta, akár mondjuk ha nem is az átigazolások, vagy az igazolások száma, hanem azért most én is úgy érzem, hogy kicsit próbálják majd a klubok azért a költségvetést, illetve a béreket visszafogni. Szerintem ezt satszolni, vagy megjósolni nem lehet, ezt majd 4-5 év múlva lehet visszanézni, illetve beszélgetni egyet, hogy mennyiben változott, nemzetközi szinten is. Azt látni kell, hogy sok klubnál azért kicsit szűkültek a lehetőségek, viszont ugyanannyi labdarúgó van a piacon, tehát a játékosoknak, ha mindenképpen azért játszani akarsz, vissza kellett az igényekből venni. Szerintem ez nem is biztos, hogy rossz, de nemzetközi szinten is azért most látszik, hogy nincsenek ilyen horribilis, nagyon nagy átigazolások 100 millió euró fölötti értékben. Pletykák vannak, de még egyről sem tudok, hogy akár egy Lautaro Martinezért a Barcelona fizetne 100 milliót, vagy akár mondjuk más nagy klubok ennyit áldoznának.
A Chelsea tud igazolni nagyobb összegbe, de ők meg 2 szezont kihagytak az átigazolásokból. Szóval ott volt felgyülemlett tőke talán.
Meg nem mindegy, hogy azért kitadsz el, tehát ugye a financial fair play-re azért figyelni kell, és ezt ugye mondjuk a Manchester City példája után ezt minden klub nézi, igaz ott ugye inkább az utánpótlás átigazolásokban találtak kivetnivalót, de én most úgy gondolom, hogy hát 4-5 évig nem, de most így 2, akár 3 szezonra szerintem egy ilyen 100 millió fölötti átigazolás, ha lesz is, akkor nem olyan sok, de utána szerintem azért vissza fog rendeződni kvázi a mostani szintre ez a történet.
Még az interjú előtt mondtál egy érdekes dolgot, hogy a Vasas amennyiben feljutna is, az a mondás nálatok, hogy magyar játékosokkal, szintiszta magyar kerettel vágnátok neki az NB1-nek. Ez most itt jól hangzik, de szerinted ezt meg lehet valósítani, tehát fel lehet tölteni annyi csak magyar játékossal egy csapatot, hogy ott maradjon az első osztályba. Nyilván jó példa a Paks, hogy meg lehet csinálni. Nem tudom, 10 pár éve vannak az első osztályba csak magyar futballistákkal, de akkor ti úgymond ragaszkodnátok szintén ez a paksi modellhez majd a későbbiekben is.
Ez egy vezetői döntés. Én ezt teljes szélességgel támogatom, tehát én ezt nagyon örülök ennek kvázi, hogy így azért én lehetőségem is szűkültek, mégis azért ez jó dolog. Tehát néztem én is akár szlovák, akár szerb bajnokságban játékosokat, de ez egy jó dolog. Hosszabb távon majd kiderül, hogy meg lehet-e csinálni, szerintem meg lehet. Tehát azért NB1-es szinten én itt is leválasztanám akár a lehetőséget, vagy mondjuk az elvárásokat. Tehát aki Európa Ligában indul, Ferencváros, Molfehérvár, ott én is kvázi külső szemlélőként, és most teljesen csak magyar szurkolóként azt mondom, hogy jobban elfogadom, hogyha több nemzetközi van, ha esetleg... Most az a baj, hogy nehéz azt mondani, hogy aki kieséssel küzd, mert ugye a maradék tíz csapat nagyjából ők nem is, tehát kevesebben mondják, hogy az Európa Ligáért küzdünk most, mint az, hogy a kiesés elkerülés ellen küzdünk. Igen. Így a 12 csapatos bajnokságban ez azért a magyar játékos, illetve fiatal számot azt én szoktam nézni forduló, az befolyásolja erősen, de meg lehet azt csinálni. Igazából én örülnék, hogyha minden csapatban egy, mondjuk kettő fiatal játszana, és most a fiatalt azt mondjuk 2000-es vagy fiatalabb születésű, tehát most nem 97-es, 8-as gyerekekre gondolok. Szerintem meg lehet csinálni, ezt is egy hosszabb távú kvázi stratégiával, tehát nem akkor kell igazolni egy fiatalt, hogy akkor most kell a fiatal perc miatt valaki a pályán, hanem föl kell építeni csapatba tudni, stb. Úgyhogy meglátjuk, de valóban azért azt nem várhatja senki, vagy ne várja senki, hogy tele lesz külföldi valvasos az NBA-ben.
Világos. Itt az interjú végén egy pár szóval, mert tényleg kevés időnk maradt, térjünk az NB1 felső mezőnyéhez. Kialakult a kupaindulók névsora, a Fradi bajnokként a BL selejtezőkbe fog indulni, Molfehérvár, Budapest, Honvéd, Puskás Akadémia, Európa Liga selejtezőkben, és hogyha jól tudom, akkor most csak egy meccsesek lesznek majd a selejtezők, igaz? Én ezt olvastam.
A nemzetköziben ugye sorsolás még nem volt, igen, most ez a, én mondjuk így, hogy írásban még én nem látom, tehát változás valószínűleg nem lesz, de ez a terv ugye nagyon befolyásolja azt, hogy a bajnok ligájának mikor lesz vége, mert most pont ugye olyan hírek vannak, hogy annak a lezárása is azért kvázi így erős matekozást igényel. Igen, az, hogy mondjuk egy meccses, azért befolyásolhatja azt, hogy több bravúr továbbjutás lehet majd. Ez a Ferencvárosnál az, hogy mondjuk erősebbet kap, az kvázi pozitív előjel lehet, ha esetleg gyengébb, és mondjuk így egy meccsen akár egy kiállítás van a 20. percben, azért az befolyásolhatja negatívan is.
Világos, hát szerintem a legpozitívabb forgatókönyv nyilván az lenne, hogyha Fradi BL selejtező, MOL Fehérvár Európa Liga, de szerintem, hogyha kicsit a realitások talaján vagyunk nagyon bizakodók, akkor egy két Európa Liga főtáblás csapat az nagyon korrekt lenne.
Hát az több, mint korrekt lenne. Igen. Azt azért látni kell, hogyha már itt a pénzügyi lehetőségek és az olló nyílást mondtuk, hogy a nemzetközi nagy klubok és kvázi kis klubok, akik a maradék 3-4 bajnokligán főcsoportos helyekért pályáznak, na ott nyílik a gazdasági olló. Tehát egy Barcelona, Manchester United, Real Madrid és a többinek a lehetősége, és aki mondjuk így akár Dinamo Zagrebként próbál odajutni, egy nagyon-nagyon jó Dinamo Zagrebnek is, és nehezebb azért évről évre bejutni a legjobb 32 közé.
Meglátjuk, és azt is egyébként, hogy engedélyezettek lesznek-e ezek a mérkőzések, ugye a nemzetközi utazások miatt. A vírushelyzet még mindent átírhat. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Áder András, a Vasas FC videóelemzőjét hallották az elmúlt percekben. Köszi még egyszer.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.